Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, és örülök, hogy ismét együtt vagyunk a Szentségimádás iskolájának harmadik alkalmán. Kicsit visszatekintve az első alkalommal arról volt szó, hogy Jézus valóságosan jelen van az oltári szentségben, a Szentostjában, majd a múlt alkalommal Mártától és Máriától tanultunk imádkozni, megtanultuk tőlük, hogy hogyan önthetjük ki a szívünket Jézus előtt, hogy aztán megnyugodjunk az ő jelenlétében. Ma pedig a kérő imádságról lesz szó, és ebben pedig segítségünkre lesz a vak Bartimeus. Ugye a kérő ima minden embernek a szívében spontán jelen van. Az embert Isten teremtette, és ezért még azok szívében is van egy vágyakozás a mindenható felé, akik nem hisznek benne, de egy spontán Istenhez kiáltás mindenkiben benne van, néha hívjuk ezt krízis imának is, hogy Istenem segíts, még az is néha felkiált, aki nem hisz benne, de szeretne hinni benne. Valahogy természetes az ember számára, hogy egyfajta felsőbb hatalomhoz forduljon, hogyha bajban van, hogyha segítségre szorul. Míg a magukat hitetlennek vallók is azt veszik észre, hogy például mikor a gyermekük súlyos beteg, akkor szeretnék megszólítani azt a felső hatalmat, akit mi Istennek hívunk, és akiben ő nem hisz, de szeretne kapaszkodót találni. És talán a kérő ima a leggyakoribb, ami felhangzik. Vagy amíg diák, ugye, amikor meg akarja úszni a felelést, akkor hogy ne fohászkodna így, hogy ó Istenem, csak megússzam, vagy csak átmenjek a vizsgán. Erről saját tapasztalatom van. Egyszer még egy kápláni helyemen nyitottam reggel 7 órakor a templomot, és a templom mellett két iskola is volt, és azt látom, hogy jól öltözött diákok sorra jönnek be a templomba, és hallottam kint, hogy így beszélgetnek, te, én bemegyek. Én is, én is, én is. Érettségi napja volt. Lehet, hogy az is bejött, aki soha életében addig, de hát vannak helyzetek, amikor szükségünk van a fölsőbb segítségre. A kérő imádság tehát bennünk van, és Líziói Kisszent Teréz azt mondja az imádságról, milyen hatalmas is az imádság ereje. Egy királynőhöz hasonlíthatnánk, akinek bármikor szabad belépése van a királyhoz, és mindent el tud érni, amit csak kér. Ezt írja Líziói Szent Teréz az önéletrajzában. Ugye Jézus maga tanította nekünk a mi atyánkot, ami 7 kérésből áll. Tehát ezzel példát is adott nekünk arra, hogy merjünk kérni. Búcsúbeszédében a János 16. fejezet 23-24-ben pedig ezt mondja, bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek az atyától a nevemben, megadja nektek. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Nyilván leginkább akkor szoktunk kérni, amikor az örömünk megfogyatkozik. Ha teljes az örömünk, mit kérnénk még mást? Ugye a keresztény ember kérő imádságában Jézussal együtt fordul az atyához, és végső soron őt kéri, atyám, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Tehát a mennyei atyához fordulunk a fiú által a Szentlélekben. Hát most megnézzük a keresztény kérő imát a vak Bartimeus történetén keresztül. Márk evangélium a 10. fejezet 46-tól 52. verséig található, a füzetetekben is benne van. Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikót tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta, egy vakkoldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az út szélén kéregetve. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen csitították, hogy hallgasson. Ő annál hangosabban kiáltotta, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és így szólt, hívjátok ide! Oda szóltak a vaknak, bízzál, kelj fel, téged hív! Az eldobta köntösét, felugrott, és oda sietett Jézushoz. Jézus megkérdezte, mit tegyek veled? Mester, kérte a vak, hogy lássak. Jézus így szólt hozzá, menj, a hited meggyógyított. Nyomban visszakapta látását, és követte az úton. Hát most nézzük meg, hogy a Bartimeus nyomdokain mit kell tennünk. Hogyan kell ezt a kérő ima műfaját művelnünk? Az első, hogy Jézushoz kiáltott. Ugye Jézus megérkezik Jerikóba, és a következő mondat már az, hogy és el is hagyta Jerikót. Nyilván, mondhatjuk azt, hogy kivágták a köztes részt, volt ideje elterjedni a hírének, hogy Jézus itt van, és hát Bartimeus, aki ott ül az útszélén, nyilván minden pletykát hall, jót és rosszat, jól értesült, hiszen mindenki ott halad át, már biztosan hallott Jézusról, esetleg azokról a csodákról is, amiket máshol tett. Lehet, hogy ő nem lát, de annál jobban hall. Ezért olvassuk, hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, kiáltott hozzá. Hát mi is így tehetünk. Nem látjuk Jézust, de halljuk. Halljuk az ő szavát, ismerjük a tanítását a Szentírásból, halljuk, hogy ő van itt jelen az oltári szentségben. A másik, amit tesz Bartimeus, azon túl, hogy Jézushoz kiállt, hogy elismeri Jézus hatalmát. Ezt mondja, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Bár nem látja, hallja, hogy Jézus erre jár, és a szíve súgja meg neki, hogy Jézus különleges valaki. A megszólítás sem véletlen, a Dávid fia az már egy ószövetségi megszólítása volt a messiásnak. A Jézus név héberül azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Tehát már ez egy elismerése Jézusnak, ő a Dávid fia, akit nagyon várunk, ő a messiás, ő a felkent, ő az, aki meg tud szabadítani. Nem ismeri ugyan személyesen Jézust, de mélyen hiszi, hogy tud segíteni neki. És ez kulcsfogalom, a hit, amivel Jézus Bartimeushoz fordul. És ezzel a kéréssel mondja, ezzel a hittel mondja, könyörülj rajtam. Tehát Bartimeus Jézus szívében, irgalmasságában bízik. És jön a harmadik rész, amikor elkezdik csitítani Bartimeust. És számunkra ez azt tanítja, hogy mi se hagyjuk magunkat elbátortalanítani. Mi történik ekkor? Többen csitították, hogy hallgasson. Az egyik diák misén én szoktam kérdezgetni a gyerekeket, és kérdeztem őket, hogy szerintetek miért csitították Bartimeust? Hogy te hallgass, nem hozzád jött. Miért? Miért csitítják? Az akkor 4 éves Gergő jelentkezik. Gergő, azért, mert nem illett a képbe. Azt gondolom, hogy ennél nehéz jobban megfogalmazni. Igen, nem illett a képbe, te vak vagy, te nem számítasz, te hallgassák, pont hozzád fog fordulni. Nálad sokkal előkelőbbek vannak itt, sokkal szentebbek, egészségesek. Magyarul, hallgass el. És talán neked is volt ilyen tapasztalatod, mikor mondtad valakinek, hogy hát én imádkozom ezért és ezért, és akkor olyan választ kapsz, hogy ez ostobaság. Ezt az imát nyugodtan meg is takaríthatod magadnak, hiszen itt semmilyen Isten nem tud segíteni. Azaz, ne is bízzál benne. Vagy belül azt suttogja egy hang, maradj csöndben, semmi értelme, csak zavarod Istent. Van neki más dolga is. Többször találkoztam ezzel, hogy hát én nem nagyon szoktam imádkozni magamért, mert hát pont az én kis csipcsúp ügyem fog fontossá válni Istennek. Hát annyian sokkal nagyobb bajba vannak, de hát Isten nem csak ható, hanem minden ható. Azaz végtelen a kapacitása, és nagyon is fontos számára mindaz, ami nekünk gondot okoz. Tehát Bartimeus nem hagyja magát, hanem ő annál hangosabban kiáltozott. A hit és a remény az, ami Bartimeust ösztönzi. Utolsó esély. Hallott Jézusról, most van itt, most kell megszólítani. Reménységgel ismétli, Dávid fia, könyörülj rajtam. Mi történik? Jézus megáll. Ugye mi néha szeretünk így elmenni a bajba jutottak mellett. De Jézus a tömeg zaja ellenére, mondhatjuk így, hogy emberek milliárdjainak a kérőimája ellenére, figyelme van ennek a vak Bartimeusnak is a szavára. Megáll. És itt jön a negyedik, amit tehetünk Bartimeus nyomán, meghalljuk Jézus hívását. De Jézus azt mondja, hívjátok ide. Nyilván mindenki megdöbben, mert hogy mindenkinek megvolt az elképzelése arról, hogy Jézus kihez kell, hogy szóljon, kinek az érdekét kell, hogy védje, kin kell, hogy segítsen, és megáll, és azt mondja, ezt a vakot szeretném látni közelebbről. Hívjátok ide! Jézus közel akar lenni Bartimeushoz. Meg akar vele ismerkedni személyesen. Bíztatják is, ugyanazok, akik eddig csitították, kelj fel, bátorság, téged hív. Te vagy a választott. Nem az érdemeid miatt, nem azért, mert te megérdemled, nem azért, mert annyira jó voltál, hanem mert így döntött. Téged hív, bátorság, kelj fel. Magyarul Bartimeus ült, ülve maradt. Gyakran mi is úgy imádkozunk, hogy hát mondjuk a magunkét, de talán nem is bízunk annyira, hogy ezt majd valaki meghallgatja, illetve mi magunk nem akarunk tenni érte. Egyszer egy konferencián valaki mondta, hogy mintha Isten azt mondaná, hogy belefáradtam azoknak az imádságoknak a hallgatásába, amik azért vannak, amit te magad is megtehetnél. Tehát az első lépés, hogy először nézd meg, hogy te mit tehetsz. Isten melléd áll, segít, de nem hajlandó valószínűleg azt megtenni, amit te is meg tudsz tenni. Mint ahogy nem tesszük rá a 16 éves kamasznak a fogkefére a fogrémet, hogy szegénynek legyen fogréme, hanem azt, hogy ezt már te is meg tudod csinálni. Isten ugyanezt mondja nekünk is, hogy állj fel, legalább tedd meg az első lépést. Nézd meg, hogy mi az, amit tehetsz a saját ügyedért. Talán elfelejtjük, hogy mit tehetnénk mi magunk egy-egy helyzetben. Vagy ott van a félelem, hogy Isten talán nem fogja meghallgatni a kérésünket. Minek strapáljam magam? Neki sokkal fontosabb dolgai vannak. Az ötödik, tehát az, hogy reménnyel telve felállunk. Reménnyel telve. Nem csak úgy, hogy hát, ha így jobban észrevesz, hanem tele vagyok reménnyel, hogy én megteszem az első lépést, de a nagyobb részét ráhagyom, amit én nem tudok megtenni. Tehát amikor imádkozunk, az első fontos dolog, hogy tudatában legyünk annak, kihez is kiáltunk. Az imádságnak az ereje szinte kizárólag abban rejlik, hogy tudom, kit szólítok meg benne. A mindenható Istent, aki emberré lett, tehát Jézus Krisztust. Tehát Istenhez fordulok, akinek hatalma van segíteni. A második, hogy mondjuk ki a kérésünket. És egészen döbbenetes, hogyha megfogalmazod a kérésedet, ugye ő azt mondja, hogy könyörülj rajtam, add, hogy lássak, akkor úgy látszik, hogy Jézus többre hív. Azt mondja, bátorság, kelj fel, gyere hozzám, én hívlak. Én akarok veled kapcsolatba kerülni. Te csak kiáltottál ott a porban ülve, de én személyesen akarok veled találkozni. Az általános kiáltás most valódi beszélgetéssé, találkozássá alakul Jézussal. A harmadik dolog, hogy határozzuk el, hogy közelebb megyünk Jézushoz, és megnyílunk előtte. Az első volt, hogy tudatában vagyunk annak, kihez szólunk. A második, hogy kimondjuk a kérésünket, megfogalmazzuk. A harmadik, hogy elhatározzuk, közelebb megyünk Jézushoz, és megnyílunk előtte. Mi történik Bartimeussal? Az eldobta köntösét, felugrott, és oda sietett Jézushoz. Amikor hallja, hogy Jézus hívja őt, ez bátorságot és erőt ad neki, szemben a tömeg csitításával. Ha Jézus hív, akkor nincs mese, fel kell állni. Beyoncé szám mondja, when Jesus say yes, nobody can say no. Amikor Jézus igen mond, akkor senki más nem mondhat nemet. Tehát lehet, hogy a tömeg csitítja, Jézus viszont hívja, és ha ő mondja, akkor fel kell állni és oda kell menni. Reménységet és reménységgel teli szívvel indul el, hogy Jézus tenni is fog érte valamit. Nem csak megteheti, hanem meg is fogja tenni. A negyedik dolog tehát a reménység, hogy reménységgel kell megfogalmaznunk a kérő imáinkat is. Ugye ez az ellentétes ima, hogy Isten, ha vagy, segíts, ha tudsz. Hát így elég nehéz bizalmat ébreszteni Isten iránt. Hiszem, Uram, hogy te vagy, mindenható vagy, és meg is tudod tenni, és szeretsz annyira, hogy meg is akarod tenni azt, amit én kérek tőled. Sokszor azt még elhisszük, hogy Jézus képes segíteni, de nem vagyunk abban biztosak, hogy akar is. Vajon megteszi, amit kérek? Fog-e segíteni? Amikor hisszük, hogy Isten tud segíteni, és reméljük, hogy fog is segíteni, akkor nem esünk kétségbe már. A kettő együtt kell, hogy legyen. akkor azt tudjuk mondani, Jézus, bízom benned, és ezért merek kérni. Ugye mi történik Bartimeussal? Felugrik és oda siet Jézushoz. Ugye előttünk van ez a kép, hogy egy vakember siet valaki felé. Talán csetlik, botlik, hallja a hangot, merre kell menni, talán segítik is, de siet Jézushoz. Akkor is, hogyha látszólag eddig csak botorkált, mert nem látott semmit, Jézus hangját meghallva siet felé. Sőt, eldobja a köntösét. Ugye egy ilyen koldusnak túl sok vagyona nem volt, azt is mondhatjuk, hogy a köntöse volt az egyetlen dolog, ami biztonságot adott neki, amivel éjszaka takarózik, amire rá tud ülni napközben, és hát úgy tűnik, hogy néha a biztosnak tűnő dolgokat, amikben mi bízunk, amik számunkra biztonságot nyújtanak látszólag, azokat néha el kell engedni. És így menni Jézushoz. Isten segítségére bízzuk magunkat, és nem abban bízunk, amit mi magunk tudunk megteremteni. Nyilván, amit meg kell tennünk, megtesszük, de a többit Istenre bízzuk. És jön a hatodik pont, beszélgetni kezdünk Jézussal. És Jézus megkérdezte, mit tegyek veled? Hát itt egy kicsit is gondolkodó olvasó azt mondja, hogy hát Jézus, nem látod. Mondod azt, hogy még a vak is látja, hogy miről van itt szó. Hát pont te ne tudnád. Hát azért feltételezhetjük, hogy Jézus nagyon is jól tudja, hogy mire vágyik egy vak. Egy világtalan, hogy jól lásson. De mégis fontos volt, hogy Jézus megkérdezze ezt. Te mondd ki, hogy mit tegyek neked. Kezdjünk párbeszédbe. Beszélgessünk. Mert az oké, hogy én meggyógyítalak, de attól még nem lesz túl sok közünk egymáshoz. De ha már beszélgetni kezdünk, akkor kapcsolatra lépünk egymással. Két dologra figyelmeztet. Ugye, mintha a kérő imánkban azt mondanánk, hogy hát reméljük szép időnk lesz. Vagy hát remélem átmegyek a vizsgán. Ez egy önmagába zárt ima, egy mondat, de nincsen ott a másik fél, akihez én fordulok. Amikor azt mondjuk, Istenem, add, hogy egészséges legyek, ott már megkezdődik a párbeszéd, megszólítom azt, akitől várom a gyógyulásomat például, és már is kapcsolatba kerülünk. Azt hiszük ugyan, hogy imádkozunk, de ha nem gondoltunk Istenre, akkor nem jön létre ez a kapcsolat. És minden kérő imának is a legfőbb gyümölcse éppen az Isten kapcsolat. Még akkor is, hogyha netán nem nyerünk meghallgatást, a kapcsolatot felvettük. A személy, akihez fordulok, ő a legfontosabb, az, hogy mit ad mellette, az majdhogy nem másodlagos. Lépjünk bizalommal teli kapcsolatba Istennel, ahogy Bartimeus ezt tette. A másik, hogy tisztázzuk, hogy mit is akarunk valójában Istentől. Amikor megpróbáljuk világosan megfogalmazni a kérésünket, akkor néha megdöbbenünk, hogy mit is akarunk kérni. Mondok egy példát erre. Ha például azt akarom Istentől kérni, hogy felmondjanak annak a kollégának, aki nagyon nehéz esett, akkor igazából rájövök arra, hogy nekem nem az a célom, hogy őt rúgják ki, hanem sokkal inkább az, hogy a mi kapcsolatunk rendeződjön. Éljünk békességben. Mennyivel jobb ilyenkor azt kérni, hogy Istenem, segíts nekem, hogy adj erőt, hogy tudjak együtt dolgozni ezzel a kollégával is. Hát kinek ne lenne nehéz embere? Segíts, hogy a kapcsolatunk javuljon, hogy a te szándékod szerint legyen, és add, hogy helyreálljon közöttünk a béke. Nyilván ezt akartuk kifejezni elsőre is, de megijedtünk, mikor azt mondtuk, hogy hát legjobb lenne, hogyha őt eliminálnák innen. Megszűnne a konfliktus. Nem ez a cél, hanem a kapcsolatunk helyreálljon. Azaz, kérhetjük Isten, nyisd meg szememet, hogy helyreálljon a kapcsolatunk, hogy őt is úgy lássam, ahogy te látod őt, és hogy mindent megtegyek a kapcsolatunk javulásáért, ez már mennyivel jobban hangzik, mint az, hogy légy szíves, rúgják őt ki. Avilai Szent Teréz mondta, hogy Isten szereti a bátor embereket. Tehát bátran merjünk kérni. És nem érlegeljünk, hogy most meghallgat, nem hallgat, érdemes-e, nem érdemes, kis dolog, nagy dolog. Bátran merjünk kérni. És így jutunk a hetedik ponthoz, hogy a kérés által megdicsőítjük és tiszteljük Istent. Miért? Amikor kérünk valamit Istentől, azzal kimutatjuk az iránta való bizalmunkat és a feltétel nélküli bizalmunkat. Hiszünk benne, remélünk. A görögben a pistis az egyszerre jelenti a hitet és a reményt. Amikor azt mondom, hogy én hiszek, akkor azt mondom ki, hogy én remélek. Egyszer érdemes a hiszek egyet így végig imádkozni, hogy bízom az egy Istenben, bízom Atyában, a Fiúban, a Szentlélekben, a Szentek közösségében, az Egyházban, a bűnök bocsánatában, mert mit ér az, ha elhiszem, de nem bízom benne? Amikor Istenhez fordulunk és kérünk tőle, akkor megadjuk a nekijáró tiszteletet, és erről a Katolikus Egyház katekizmusának 2633. pontja így ír. Bármely szükséglet lehet a kérő imádság tárgya. Tehát bármi. Krisztus, aki mindent magára vállalt, hogy mindenkit megváltson, megdicsőül azokon a kéréseken keresztül, amelyeket az ő nevében ajánlunk fel az Atyának. Tehát a kérőima is Isten dicsőíti. Ugye melyik atya nem örül, amikor a gyermekei bizalommal fordulnak hozzá? Bartimeus ezt tette. Jézus előtt ki tudja mondani a legmélyebb vágyát, Mester, hogy lássak. És azt látjuk, hogy ebben semmi rossz nincs. Szeretné látni ezt a világot. Szeretne látni úgy, mint a többi ember. Ugye eddig csak hall, érez szagokat, illatokat, talán megtapogat valamit, de nem lát. A legfőbb vágya ez, hogy ő is lásson. És így szólítja Jézust, Mester. Eddig nem találkozott vele, de most, anélkül, hogy találkozott volna vele, bizalommal van Jézus iránt, és hát a tanítvány a Mester felé van a legnagyobb bizalommal, mert hiszi, hogy a Mester csak jó útra viszi, csak jót tanít neki, csak jót ad neki. Ezért Mesternek hívja most első találkozásra. Személyként tekint rá Jézus, és magához hívja, mert már ő a Mestere. Gyere, Bartimeus, legyél tanítvány, közelíts hozzám. Jézus azt szeretné, hogyha így beszélnénk mi is vele, tele bizalommal, reménységgel mondjuk ki, amit igazán szeretnénk, amire valóban vágyakozunk. És mi történik ezután? A 8. pont, hogy Jézus nem vár semmit cserébe. Szabadon enged. Ezt mondja Bartimeusnak, menj, a hited meggyógyított téged. Nem azt mondja, hogy hát nézd, Bartimeus, meggyógyultál. Nem mondja azt, hogy majd valamikor fogunk magától kérni valamit. Ugye itt a Földön semmi sincs ingyen. Mindig ott van az apró betű. Mindig ott van a lábjegyzet. Mindig gyanakszunk, hogy hát látszólag ingyenesnek tűnik, de hol van ennek a böjtje? Jézusnál nincs ilyen. Ő ingyenesen szeret. Ingyen segít. Nem kér semmit Bartimeustól. Már kifejezte az iránta való bizalmat, a hitet, és Jézusnak ez elég, hogy megtegye a csodát. Látjuk más helyen, hogy a hitetlenségük miatt nem is nagyon tudott csodákat tenni. Itt Bartimeusnál meg tudja tenni, mert hittel és bizalommal találkozik. Ugye, hogyha a világban bárkitől segítséget kapunk, akkor lekötelezve érezzük magunkat. Ugye, jövök neked egyel. És ezért néha nehezen is fogadjuk el, hogy a másik segítsen, mert nem akarjuk magunkat lekötelezni. De Istentől lehet kérni, és ő már megelőlegezte a szeretetét irántunk. Jézus hozzáteszi, a hited meggyógyított. A kör bezárult. Ugye a történet elején láttuk, hogy Bartimeus hittel fordul Jézus felé, és Jézus visszaigazolja, igen, a hited meggyógyított. Nyilván én kellettem hozzá, hiszen belém vetetted a hitedet, de a hited gyógyított meg. Ez a hit, ez a bizalom segített. És akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha Isten nem hallgatja meg a kérésünket. Én biztos vagyok benne, hogy a jelenlévők között is vannak sokan, vagy vagyunk sokan, akik esetleg hetekig, hónapokig, évekig imádkozunk valamiért, és látszólag süket az ég. Nincs válasz. Hiába imádkozom, nem sikerült. És nagyon jó szándékokra. Lehet, hogy gyógyulásért, egy haldoklóért, megtérésért, egy hosszú ideje munkanélkül levő embernek a munkájáért. Annyi mindenért imádkozhatunk, és előfordul, hogy néha hetekig, hónapokig, évekig semmilyen választ nem kapunk, és néha ez arra késztet bennünket, hogy akkor teljesen felesleges. Minek strapáljam magam? Süket az ég. Na de, miről beszéltünk? Az Istenbe vetett bizalomból indul minden kérő ima, a belévetett hitünkből kell, hogy kiinduljon, és nem a mi dolgunk eldönteni, hogy vajon amiért imádkozunk, az jó-e szerintünk, vagy esetleg meghallgathatjuk a jó Istent is, hogy ő mit gondol róla. Billy Graham felesége mondta egyszer, ha a Jóisten meghallgatta volna minden imádságomat, akkor más férfihez mentem volna feleségül többször is. Nem hallgatta meg, de végül is a megfelelő férfihez ment feleségül. Lehet, hogy Isten valami más szán nekünk, vagy esetleg közömbös a kérésünkre? Semmiképp sem. Elő is fordul az, hogy ha valakit Isten látszólag nem hallgat meg, vagy nem úgy, ahogyan ő szerette volna, akkor elfordul Istentől. Nem hallgatott meg, akkor biztos nincs is. Vagy nem vagyok fontos a számára. Elég furcsa lenne, hogyha egy szülő a gyerekének minden kívánságát teljesítené. Mondjuk egy 3 éves kisgyerek a faragókéssel szeretne játszani, hát melyik apa adja oda a faragókést neki? Mivel szeretném, hogy 10 ujjal nőjél fel, ezért most nem adom oda, mert ez nem lesz neked jó. Azaz Isten csak jót ad meg számunkra. Amikor egy szeretett személy, hozzátartozónk, közeli barátunk megbetegszi vagy meghal, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy miért engedte ezt Isten? Miért hagyta? Vagy akarta is esetleg? Ugye hányszor vagyunk így? Hány olyan emberrel találkoztam, akik egy-egy ilyen ima csalódásból kifolyólag fordultak el Istentől? Imádkoztam, nem gyógyult meg, meghalt. Én, nekem nem kell az Isten. És ha belegondolna abba, hogy az Isten léte és az ő szeretete az egyetlen esély arra, hogy a szeretett szemét újra lássa, akkor ez talán új hitet és új reményt ad neki, hogy mégiscsak bízzon abban, aki hazahívta. Jobb könyvében olvassuk, hogy Isten tettei felfoghatatlanok, vagy a bölcsesség könyvében, melyik ember képes fölismerni Isten akaratát, és ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr. Izaiás próféta könyvéből 55. fejezet 8. vers, hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Azaz, ő egészen másképp látja az életünket. Mondhatjuk azt, hogy ő fölülről nézi azt az utat, ami mi előre haladunk, és néha csak a következő kanyarig látunk, ködben még odáig sem. De ő tudja, hogy mit miért enged meg. Erre a kérdésre nincs végleges válasz. Jézus válaszol a kereszten, aki minden szenvedésünket magára veszi. Szent Pál így ír a zsidókhoz, az 5. fejezet 7. versben, földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált. Igen, meghallgatásra talált, de a feltámadás által. Isten meghallgathatta volna Jézust, hogy nem hal meg, de hol lenne a megváltásunk? Meghallgatta és él a feltámadás által. Ugye a tanítványok annak idején megértették, miért engedi meg Isten fiának ezt a kegyetlen halálát? Valószínűleg nem. Ezért mondja Péter, amikor Jézus a kereszt haláláról beszél, hogy Isten ments Uram, veled ez nem történhet meg. Hiába mondja Jézus többször, hogy fel kell mennem Jeruzsálembe, szenvedni fogok, meghalok, idáig hallják és nem akarják hallani a folytatást, de 3. napra feltámadok. Azaz a tanítványoknak se volt könnyű ezt elfogadni. Vajon mi készek vagyunk-e megengedni Istennek, hogy olyasmit cselekedjen, amit nem tudunk megérteni, vagy amit még nem értünk? Biztos, hogy volt tapasztalatotok arról, hogy Isten nem úgy hallgatta meg az imádokat, ahogy azt szeretné. Így történt egy családapával, akinek egy fia volt, és ő azért imádkozott, hogy ez a fia legyen pap. Nem lett belőle pap, megházasodott, 3 fia született, és mind a 3-ból pap lett. Ők a Brender testvérek, akinek Brender János tudjuk, hogy véltanul halált halt. Tehát Isten meghallgatta, de nem úgy, ahogy ő akarta volna. Van-e bennünk elég bizalom, hogy megengedjük Istennek, hogy úgy válaszoljon, ahogy azt az ő bölcsessége, az ő szeretete számunkra kigondolta? Áltöttingben, egy bajorországi Máriás kegyhelyen van egy kis kegytemplom, és a templom körül egy kis kerengő, és tele van festményekkel, ilyen ex-votókkal, háladó imatáblákkal, amire hol le van festve, hol rá van írva, hogy miért adnak hálát az ott történt csodák miatt. Az egyik táblán ez szerepel: köszönöm Istenem, hogy éveken keresztül nem hallgattad meg az imádságomat. Mert jobbnak láttad így. Pál írja a rómaiakhoz: tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Mi kell hozzá? Hogy Istent szeressük. Ezt a mondatot azután írja, hogy azt mondta, gyöngességünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. Ha kérjük Istent, akkor mindig tudatában kell lennünk annak, hogy Isten sokkal jobban ismer bennünket, sokkal jobban tudja, mi az, ami nekünk jó, és bízhatunk az ő végtelen bölcsességében. Isten sokkal jobban ismer bennünket, mint mi saját magunkat. Közelebb van hozzánk, mint mi saját magunkhoz. Jó tudja, mi jó nekünk, és úgy hallgatja meg az imáinkat, ahogy az számunkra a legjobb. És ezért a legbölcsebb minden kérőim a végén hozzátenni, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Jézus így imádkozott a Getszemáni kertben. Ha ki kell innom, megteszem. És ha Isten jobban tudja, hogy nekünk mi a jó, akkor bízhatunk benne, hogy hozzátehetjük, legyen meg a te akaratod, ahogy azt a mi atyánk elején mondjuk. Ha imádkozunk, Isten kérlel bennünket, hogy bízzunk benne. És akkor lesz igazi találkozás minden kérőima. A kérőimánk mindig gyümölcsöt fog hozni, ha valóban a találkozást keressük Jézussal és az atyával, és nem csak arra koncentrálunk, hogy mit kérünk. Azt az automata is ki tudja adni. Hanem, hogy kitől kérjük, az sokkal fontosabb. Mielőtt kimondjuk a kérésünket, szálljunk rá időt, hogy Isten jelenlétébe helyezkedjünk, hogy lássuk azt, hogy kit is szólítunk meg, a világ teremtőjét, akinek ennyi volt megteremteni az egész világot, mindenható és a legjobban szeret bennünket. Egy személyhez szólunk, aki szeret bennünket és meghallgat minket. És ezután mondjuk el a kérésünket, és így az imádságunknak már van gyümölcse, ez pedig az Isten kapcsolat. És végül, mi történik Bartimeussal? Meglátja Jézust. Ezt olvassuk. Nyomban visszakapta látását, és követte őt az úton. Bartimeus szabad volt. Mehetett volna világgá. Végre látja a színeket. Néha rácsodálkozunk a világ szépségére. Színek, formák, fények. Ezek mind-mind gyönyörűek tudnak lenni. Egy szép naplemente. Hát hányszor elcsodálkozunk, hányszor láttuk már, és mindig más. Bartimeus most látja először a kéket, a zöldet, a sárgát, a pirosat. Most látja azt, amit eddig csak hallott, vagy az öregeket hallott, milyen egy szekér, milyen egy ló, milyenek a többiek. És nem érdekli, mert Jézus azáltal, hogy megnyitja az ő fizikai szemét, megnyitja a lelki szemét is, és Bartimeust nem köti le a világ szépsége, ő meglátja Jézust, azt, akitől visszakapta a szemevilágát, és azt mondja, én csak téged akarlak látni. Téged akarlak követni. Így találkozik először Jézus szerető tekintetével. A 27. Zsoltár is ezt fogalmazza meg. Uram, halld meg hozzád kiáltó szavam, könyörülj rajtam és hallgass meg engem. Szívem ezt sugallja, keresd tekintetét. Uram, a te arcodat akarom keresni. Már a Zsoltáros is így fogalmaz, Isten arcát, Istent látni, ez minden vágyunk. Bartimeus már nem akar enélkül, a szeretet nélkül élni, hanem elindul Jézussal az úton. Szabadon döntött, és szabadon követi Jézust. Az ember imádsága spontán módon kéréssel kezdődik, néha ezt alacsonyabb imaformának tekintjük, pedig nem az, mert ez is a kapcsolatot építi. Ha úgy éljük, ahogy Bartimeus átélte, azaz, mély hitből fakadóan kérünk, bátorsággal és reménnyel telve, személyes találkozásban Jézussal, akkor meglátjuk Isten arcát. Már nem a kérésünk lesz a fontos, hanem a vele való találkozás. Akkor teljesül az emberi szív legmélyebb vágya, hogy lássuk Istent, és tapasztaljuk, hogy ő szeret bennünket. Erre a szeretetre vágyik minden ember a szíve mélyén. Csináltak egy kísérletet kis majmokkal, két pótanyát kreáltak, az egyiket drótból összeraktak egy nagyjából majomformát, és kezébe adtak egy cumis üveget tele tejjel. A másik pedig egy csupaszőr majomforma volt, de nem volt nála semmi, és megnézték, hogy a árva kis majom melyiket választja. Minden esetben a szőrös, de ajándéktalant választotta, mert oda lehetett hozzá bújni. A szeretet sokkal fontosabb volt, mint amit kínálni tudott. És Istennel is így vagyunk, hogy fontosabb a vele való kapcsolatunk, mint az, amit kérnénk tőle, de ezzel együtt is nyilván kérhetünk, mert Jézus is azt akarja, hogy örömünk teljes legyen. És ha kérünk, akkor örömünk teljes lesz. Teréz anyától idéztük már kétszer is. Felfogtátok valóban a lélek szemeivel, milyen szeretettel tekint rátok Jézus. És Bartimeus meggyógyult, hogy megláthassa Jézus arcát. Isten már évezredekkel ezelőtt megígérte Jeremiás próféta által, hogy aki hozzájön és hozzá imádkozik, az megtalálja őt. A füzetetekben is benne van, 29. fejezet Jeremiásnál, 12-es, 14-es vers. Ha majd segítségül hívtok és könyörögve hozzám jöttök, meghallgatlak titeket. Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek. Megengedem majd, hogy megtaláljatok, mondja az Úr. Most a szentségimádás alatt teljes bizalommal jöhetünk Jézushoz. Előttünk áll az eukarisztiában, ahogyan Bartimeus előtt is ott áll, és először az ő jelenlétébe helyezkedünk, és ehhez néhány pont le van írva a füzetetekbe, hogy mi az, ami segít abba, hogy sikerüljön megérkezni Jézus jelenlétébe. Jézus valóságosan jelen van, úgy, mint Bartimeus előtt. Szemeink csak a kenyeret látják, de Jézushoz kiálthatunk. Nyissa meg a szívünk szemét, hogy meglássuk őt az oltári szentségben, és az élő Istennel találkozzunk, aki előtted áll, és azt kérdezi tőled, mit akarsz, hogy tegyek neked?